Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus feltámadása hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén a bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteskedőket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren, a gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica Garcia, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 22. befejező részét Koncz Gábor olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Szóval mióta elhagyta Ruszcsukot, mindig ezen a vidéken volt, kérdezte, fürkésző pillantással Striga. Végig itt voltam, válaszolt Sergelatkó. Elég furcsa, mondta Striga. Miért? Talán látott másfelé? Nem magát, de ezt a bárkát. Esküdni mernék, hogy láttam feljebb a Dunán. Ah, az meg lehet, válaszolt Serkelatkó közömbösen. Most 3 napja vettem egy embertől, aki azt mondta, hogy Bécsből jött. Miféle ember volt az? Kérdezte feszült kíváncsisággal Striga, akinek gyanúja Dragos Károly felé terelődött. Fekete hajú, szemüveges, ejha! Álmélkodott Striga. A révkalauz állításai szemlátomást megzavarták. Már maga sem tudta, hogy hányadán áll. De egy-kettőre túltette magát az aggályokon. Mit számít mindez? Akár az igazat mondja Sergelatkó, akár nem. A fontos az, hogy a keze között van. Innen nem megy el élve. Striga már hónapok óta azt hazudta nagysának, hogy a férje meghalt. Mihelyt elérik a tengert, valóságá válik a hazugság. Indulás! Szólt, mint egy pontot téve gondolatai után. Majd déli 12 órakor, válaszolt nyugodt hangon Sergelatkó, aki egy zacskóból ennivalót vett elő és falatozni kezdett. A bandita vezér türelmetlenül hadonászott, de Sergelatkó úgy tett, mintha nem látná. Ide hallgasson, szólalt meg Striga. Még az éj beállta előtt a tengerhez akarok érni. Ott leszünk, jelentette ki a révkalauz, de nem hagyta magát zavartatni. Striga előre ment. Elborult tekintete elárulta, hogy még töpreng valamin. Sehogy se ment a fejébe, hogy éppen a férj ajánlkozik révkalauznak arra a hajóra, amelyen a feleségét tartják fogva. Persze semmi nem változtat a tényen, hogy Sergalatkó itt van, egyedül, 6 elszánt emberrel szemben, így hát akár napirendre is térhetett volna a dolog felett. De akármilyen meggyőzőnek látszott is ez az okoskodás, mégiscsak nyugtalanította a dolog. Kikívánkozott belőle a kérdés, hogy Sergalatkó tud-e nagysa eltűnéséről. Kapott híreket Ruscsukból, mióta eljött onnan, kérdezte, amikor visszament a révkalauszhoz, aki békésen ebédelt. Egyszer sem. És nem csodálkozott ezen? Miért csodálkoznék? Kérdezte Sergalatkó, és merően nézett Stigára. Stiga mindenre elszánt ember volt ugyan, de ez a tekintet őt is zavarba hozta. Úgy tudom, hogy Ruscsukban maradt a felesége, hebegte. Én meg azt hiszem, hogy jobb, ha mi ketten másról beszélünk. Strigának ez elég volt. Néhány perccel déli 12 óra után a révkalauz kiadta a parancsot, hogy húzzák fel a horgonyt, majd miután a vitorlát kifeszítették, magált a kormányrúd mellé. E pillanatban Striga hozzálépett. Tudnia kell, hogy ezzel a dereggével csak mély vízben lehet menni. De hiszen rakomány nélkül halad, és így 2 láb mély vízben is úszik. Legalább 7 láb kell, jelentette ki Striga. 7 láb? Kiáltott fel a révkalauz, aki ebben a pillanatban mindent megértett. Hát ezért jutott át a Dunai banda minden ellenőrzésen. A hajó ügyesen álcázott alkalmatosság volt. A vízből kilátszó rész csak csalóka látszat volt. Az igazi deregje a víz alatt van, és ide rejtették el a rablott holmit. És ezt a rejtek helyett, mint Sergalatkó tapasztalataiból tudta, titkos börtönné is átalakították. 7 láb, ismételte Striga. Rendben van, válaszolt Sergalatkó röviden. Az indulás követő percekben Striga, aki bizony még mindig nyugtalan volt kicsit, szigorúan szemmel tartotta Latkót. De a révkalahoz magatartása megnyugtatta. Igen buzgón végezte dolgát, és szemlátomást semmi rosszban nem törte a fejét. A hozzáértéséről szóló hírek valóban nem voltak túlzottak. Keze alatt a deregje zavartalanul haladt a láthatatlan homokzátonyok között, és szinte matematikai pontossággal követte a mélyvíz kanyargó vonalát. A bandita vezér lassan-lassan teljesen megnyugodott. Zavartalanul haladtak lefelé. Hamarosan célhoz érnek. 4 óra volt, amikor megpillantották a tengert. A folyó egy utolsó kanyarulata után az ég és a víz egybeolvadt a látóhatáron. Striga akkor odaszólt a révkalauznak. Azt hiszem, most már nem lehet baj. Most már visszaadhatja a kormányrudat a mi kormányosunknak. Még nem, válaszolt Sergalatkó. A legnehezebbje még hátra van. Ahogy a Duna torkolata felé közeledtek, egyre jobban tágult a látóhatár. Striga egyre nagyobb területet tekintett át a fedélzetnek e pontjáról. Tekintetét a tengerre szögezte. Hirtelen felkapott egy látsövet, és ezzel vette szemügyre azt a körülbelül 4-500 tonnás kis gőzhajót, amely éppen most bújt ki az északi földnyelv mögül. Striga miután jól megnézte a hajót, parancsot adott, hogy húzzák fel a zászlót az árbóc csúcsra. A gőzhajóról, amely a folyam torkolatához közeledett, hasonló jelzéssel válaszoltak. E pillanatban Sergalatkó egészen balra fordította a kormányrudat, mire a deregje hirtelen jobbra kanyarodott, és a folyón rézsút átvágva délkeletnek, vagyis a jobb part irányába haladt. Striga döbbenten nézett a révkalauzra, de Sergalatkó szemtelen arca megnyugtatta. Bizonyára egy utolsó homokzátony miatt kénytelen ilyen furcsán haladni. Striga nem tévedett. Valóban homokzátony volt a folyam medrében, de nem ott, ahonnan elkanyarodtak. Sergalatkó szilárd kézzel pontosan erre az átonyra futtatta rá a delegét. A hajó minden eresztékében recseget ropogott. Az ütődés ereje ledöntötte az árbócot, amely tőben eltört, és a vitorlat teljes egészében ráborult a fedélzetre, maga alá temetve a hajó orrában tartózkodó embereket. A deregje, amely alaposan belefúródott a homokzátonyba, meg sem moccant többé. Az emberek elvágódtak. Striga vakdűvel tápászkodott fel. Első pillantása Sergalatkót kereste. A révkalauzon nem látszott különösebb izgalom. A kormányrudat elengedte, és kezét újas a zsebébe sűjesztette, így figyelte ellenfele minden mozdulatát. Disznó! Üvöltött Striga, és revolverrel hadonászva rohant a deregje végébe. Három lépésről lőtt. Sergalatkó lekapta a fejét, a golyó felette süvített el. Mihelyt felegyenesedett, nekiugrott Strigának, és késdöfött a szívébe. Iván Striga hangtalanul rogyott össze. Mindez oly drámai gyorsasággal történt, hogy a legénység öt tagja, akik amúgy is nehezen kászálódtak ki a vitorla alól, már nem tudott Striga segítségére menni. De elképzelhetjük, hogyan üvöltöztek, mikor látták vezérük pusztulását. Sergalatkó a vihar fedélzeten elébük rohant. Most ott állt a fedélzet felett, amelyre egymást taszigálva rohantak fel mind az öten. Egy lépés se tovább, kiáltott rájuk Sergalatkó, egyik kezében saját, másikban pedig a Striga kezéből kiragadott revolver tartva. A banditák megtorpantak. Nem volt náluk fegyver, és csak úgy szerezhettek volna, ha bemennek a hajó fülkébe. De akkor a tűzvonalon kellett volna áthaladniuk. Ide hallgassatok, emberek, kiáltott Sergalatkó. Továbbra is az öt emberre szegezve a revolvert. 11 golyó van a két fegyverben. Mindnyájatokat leteríthetlek az utolsó szálig. Rátok lövök, ha nem kotrótok azonnal a hajó orrába. Az öt ember zavartan pislogott egymásra. Sergalatkó tisztában volt azzal, hogy ha mind az öt egyszerre rárohan, néhányat bizonyára leteríthet közülük, de a többiek végeznek vele. Ide figyeljetek! Háromig számolok, kiáltott rájuk. Pillanatnyi időt sem hagyva nekik a gondolkodásra. Egy, az emberek nem moccantak. Kettő, a csoportban mozgás támadt. Hárman, mintha támadni akartak volna, két ember megkezdett visszahúzódni. Három, kiáltott ismét Sergalatkó, és meghúzta a ravaszt. Az egyik ember, akinek vállába fúródott a golyó, összeesett, társai megfutamodtak. Sergalatkó, aki megfigyelő helyén maradt, egy pillantást vetett a gőzhajó felé, amely imént Striga jelzésére válaszolt. A hajó most már nem egészen egy mérföldnyire volt. Amikor majd odaér a deregje mellé és legénysége, amely bizonyára összeszűrte a levet a deregje legénységével, szintén ő ellene fordul, akkor helyzete rendkívül súlyossá válik. A gőzhajó csak jött, jött közelebb. Már csak három kötélhossznyira volt, amikor hirtelen jobbra fordulva, nagy kört írt le, és a nyílt tenger felé siklott. Mit jelenthetett ez a hirtelen irányváltoztatás? Talán valami olyan veszélyre figyeltek fel a hajóról, amit Sergalatkó nem látott? A révkalauz szívszorongva várt. Néhány perc múlva egy másik gőzhajó bukkant elő a déli földnyelv mögül. Kéményéből sűrű füst gomolygott. A hajó teljes gőzzel haladt a deregje felé. Sergalatkó nem sokára baráti arcot pillantott meg a hajó orrában. Jéger volt, vagyis Dragos Károly, a nyomozó. Sergalatkó érezte, hogy megmenekült. Egy pillanat múlva már rendőrrel volt el a deregje fedélzete, és a legénység, anélkül, hogy megkísérelte volna hasztalan ellenállást, megadta magát. Ez alatt Sergalatkó a hajó hátsó részébe rohant. Egymás után benyitott a fülkékbe, csak az egyiknek az ajtaja volt zárva. Vállával nekifeszült, és bedöntötte a kabin ajtaját. Az örömtől reszketve állt meg a küszöbön. Nagysa, aki ismét az övé volt, ölelésre tárta karját. A dunai rablóbanda bűnpere az orosz-török háború véres cselekményei mellett alig keltett feltűnést. A banditákat, köztük Ticsát is, akit minden nehézség nélkül fogtak el Ruscsukban, annak rendje és módja szerint felakasztották. Kivégzésük a tragikus háborús események miatt nem keltett különösebb izgalmat. A tárgyaláson azonban választattak minden olyan kérdésre, amelyben egy történet főszereplői még nem láttak világosan. Sergelatkó megtudta, hogy Striga, miután az újságokból értesült arról, hogy Szalkára is kiterjesztik a nyomozást, beférkőzött Borús Demeternek, a horgásznak a házába, és ő válaszolt az esztergomi rendőrbiztos kérdéseire. Azt is megtudta, hogy Nagysa, akit a dunai banda elrabolt, hogy állt ellen Striga ostromának, aki abban a hitben, hogy ellenfelét lelőtte, szüntelenül hangoztatta, hogy a fiatal nő már özvegy. Egy este Striga azzal próbálta igazolni állítását, hogy Nagysának megmutatta saját arcképét, és azt állította, hogy kemény harc árán vette el a tulajdonosától. Ekkor került sor arra a heves jelenetre, amelynek során Striga megfenyegette Nagysát. Ekkor verte fel az éjszaka csendjét Nagysa sikoltása, melyet a szökevény is meghallott. De mindez régen volt már. Amióta megint megtalálta boldogságát Nagysa oldalán, Sergalatkó nem gondolt többi az elmúlt rossz napokra. Mint hogy bolgár területre nem léphettek, a boldog házas pár az előbbiekben ismertetett események után előbb Gyurgyevó román városban telepedett le. Itt voltak akkor is, amikor a következő év márciusában a cár hivatalosan hadat üzent a török császárnak. Nem is kell mondanunk, hogy Sergelatkó azonnal az orosz hadsereg katonái közé állt, és miután kitűnően ismerte a hadműveletek színhelyét, nagy szolgálatokat tett a közös ügynek. Miután a háború véget ért, és Bulgária végre felszabadult, Nagysával együtt visszatért a Ruscsuki házba. Folytatta régi mesterségét, a révkalausságot. Köztiszteletben boldogan élnek, ma is mind a ketten. Dragos Károly barátjuk maradt. Hosszú időn át legalábbis évenként egyszer lehajózott hozzájuk Ruscsukba. Mostanság még gyorsabban jut el hozzájuk, hisz a vasúthálózat azóta jócskán kiterjedt. Sergelatkó azonban még mindig hajón jár fel Budapestre, hogy meglátogassa barátját. Nagysa három fiúval ajándékozta meg férjét. Ma már mind a három felnőtt. A legfiatalabb, aki tanuló éveit Dragos szigorú keze alatt töltötte, most már jó úton van affelé, hogy magas beosztást kapjon a bolgár igazságügyi szerveknél. A középső a Dunai Liga bajnokának méltó utódaként a halászat mesterévé vált. De ő már nem horgászbottal a kezében lesi a zsákmányt, hanem tökéletesítette a tokhalászat módszereit. Hatalmas halászsákmányai, nagy hírnevet és szép kis vagyont szereztek neki. A legidősebb fiú apja helyét foglalja majd el, amikor annak nyugalomba kell vonulnia. Ő vezeti Bécsből a tenger felé a gőzhajókat és deregéket a kanyargó vízi utakon át, a nagy folyam állnak homokzátonyai között. Benne él tovább a dunai hajósok fajtája. De ha még oly különféleképpen is alakult Sergelatkó három fiának élete, szívük együttemre ver. Életük útja más-más irányt vett, de mindegyik szívében egyformán erős az édesapjuk iránti tisztelet, az édesanyjuk iránti gyengédség és a haza mélységes szeretete.
Jules Verne, a Dunai hajós című regényének 22. befejező részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, május 10-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus, ciszterci pop tanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történész levéltáros.
A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus, ciszterci pop tanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is, hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlés és egy diktatúrába történő átmenet. Ha debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én, és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. A zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett amikor Egerbe kerül Debrecen Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi ciszterceita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyházmegye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akció katolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újra szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbe hozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A szívgárda, a kalott és a kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget, ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtokreform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtokreform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszíj parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban. Plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznénk meg 1948 után a kulák határt jelentette, tehát rengeteg plébános azért került kulák listára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek, tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek, ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtok Rendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kioszható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik odaköltöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Lapban Segítséget a puszták népének címmel egy ciklát, napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, ez egyértelműen kiderül a cikkből. És hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi Tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejáratú cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye itt iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Wendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például. Bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti útfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és Egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az Állami Pedagógiai Gimnázium, illetve egy évig az Állami Közgazdasági Gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.
Kedves hallgatóink, dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. Debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.